Eredményes élettalálkozó, 2014. február 21-e. Élj szenvedéllyel.
Egyszerűen nem értem, hogy mindig péntek van, és itt ülünk, és aztán olyan, mintha eltelne fél óra vagy egy óra, és megint itt vagyunk. Mindig csak péntek van, meg szombat, és éppen megyünk valahol valami vidéki szolgálatba. Mehet, Attila? Ja, oké, akkor, ahogy Sanyi szokott köszönni, egy nagyon szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, és amit mindig ilyen szoktam mondani utána, hogy nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon belül és kívül, ez az eredményes élettalálkozó. A jó hír az, hogy megtartjuk a találkozót, a rossz hír az, hogy Sanyi nincsen, és többen elindultak kifelé. Ne, viccelek. Nem, köszönöm, hogy ilyen sokan itt vagyunk, és biztos, hogy Isten tartogat valamit a számunkra. Tartsuk imába Sanyit, nagyon sok dolga van, jól van, nem beteg, szeretetét küldi nektek, valamennyi őtöknek. Nagyon szeretne itt lenni, beszéltem vele tegnap telefonon, meg e-maileztünk reggel, illetve SMS-eztünk. Úgyhogy nagyon a szívén van ez a szolgálat, hogy azt hiszem 10 éve megy az eredményes élet találkozó, ugye, Petya? Legalább 10 éve. Oké, Petya 9. Petya 9,5 éve van itt, de amikor jött, akkor már volt. Jó, akkor nem. Sanyi, oké. Okay. Én emlékszem arra, hogy én egyszer 2006-ban voltam veled. És akkor még nem voltam hívő. Tehát kettő, ja, igen. Oké. Akkor szeretném megköszönni Rafinak és Sós Attilának a szolgálatát, és nélkülük nem lehetne eredményes élettalálkozó, és Évának, hogy mindig itt van, minden egyes alkalommal itt van, és köszönjük Éva, hogy itt vagy velünk. Van egy bejelenteni való, mielőtt elfelejtem. Most március 1-én, szombaton, jövő hét szombaton, 10:30 perces kezdettel itt a Golgota utca 3-ban vissza a valósághoz, 4. konferencia. Nagyon izgalmas lesz a címe, a célkeresztben a Biblia és Jézus Krisztus, és nagyon izgalmas blokkokkal, interaktív előadásokkal, ilyen powerpointos előadásokkal készülünk. Gyertek el, és hozzatok el embereket, tudod, akik szkeptikusok, akik keresnek, akik szeretnének tisztában látni. Ugye a kereszténységgel kapcsolatban nagyon, nagyon izgalmas lesz. Lesz büfé, meg ha minden igaz, gyerekszolgálat, és jól lesz, gyertek. Szeretnék egy üdvözletet küldeni Debrecenbe, az ottani szenteknek. Ott van egy alakuló új gyülekezet, Pécsre. És megyünk Pécsre, alig várjuk, hogy ott legyünk, most szombaton. És kérünk, hogyha ezen a két helyen laksz, Pécsen vagy Debrecenben, akkor kérlek, hogy írd nekem a ernő@visszavalósághoz.hu-ra, hogyha szeretnél egy olyan közösségbe járni, ahol van igazi szeretet, és ahol a Bibliát emelik fel. Úgyhogy kérlek, csak írd nekem, és tudsz csatlakozni ehhez a kis csapathoz, és minden héten van tanítás, megyünk le, hol én megyek, hol egy zseniális lelkipásztor, úgyhogy jó alkalmak szoktak lenni. Oké. És hát a mai témánk az nagyon izgalmas, van is egy jegyzetem, és de általában az szokott lenni, hogy a legritkább esetben tudom ezt így követni. Kaptam egy e-mailt egy fiatal embertől, egy kérdéssel, ami őszintén megdöbbentett. Azt kérdezte tőlem, hogy szerinted hogy lehetne egy szenvedélyes életet élni Istennel? Tű. És írtam neki vissza, hogy te jó ég, te tényleg ezt komolyan gondolod, hogy úgy értem, végre valaki. Végre valaki, aki igazán akar élni. Mert rengetegen tesszük fel azt a kérdést, hogy van-e élet a halál után. De csak nagyon kevesen kérdezzük meg, hogy van-e élet a halál előtt. Tudod, hogyan akarod eltölteni itt ezt a földi életedet. És ez a srác valami többet akart keresztényként. az szerintem az volt az ő szívében, hogy nem akarok megelégedni pusztán azzal, hogy egy héten egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor eljövök Isten tiszteletre. Nem akarok megelégedni azzal, hogy lóg egy kereszt a nyakamban, vagy hogy azt mondom, hogy én keresztény vagyok, hanem ő szeretne valami többet Istentől. Azt mondja, hogy én egy szenvedélyes életet szeretnék élni. És ezen gondolkodtam. És Norbi, köszönöm a kérdésedet, és erről szeretnék beszélni, mert hogyha, figyeljetek, ha valamiről van értelme beszélni, akkor erről szerintem van. És hogy érdemes élni? Tudod, hogy csak megúszom az életet, csak belekóstolok, akár, hogyha nem vagyok hívő, akkor is, tudod, csak belekóstolok az életbe, vagy pedig valami többet ki akarok venni belőle. Mélyebbre szeretnék-e menni, igazi válaszokat akarok kapni, bele akarom vetni magam minden erőmmel abba, amit csinálok, a hitemet, amikor felépítem, amikor a hitemet valamibe vetem, azt milyen alapokra helyezem, és utána annak megfelelően tudok-e élni, hogy tud-e tűzben égni a szívem valami miatt. Tudod, mert ha tűz ég a szívembe, ott valaki más is megmelegedhet. Tudod, hogy egy szenvedélyes élet. Azt hiszem, hogy érdemes erről beszélni, mit szóltok. És nem tudom, Norbi, hogy téged mi indít be, vagy benneteket, de egy picit beszélek az én nézőpontomról, nem? És valójában ez nem is az én nézőpontom szerencsére, hanem amit a Biblia mutat. Mit szóltok? Hogyan lehet egy szenvedélyes életet élni? És remélem, hogy ez szólni fog hozzánk ez az üzenet. És mielőtt imádkoznánk, szeretnék felolvasni a Bibliából, és kalandozni fogunk a Bibliából. Mit szóltok? Fogunk olvasni a Bibliából. Járunk elünk emberként ebben a világban. És tudod, csak a hónad alatt ezzel a könyvvel, és valamelyik nap, talán 3 hete mentem este az utcán, és ahogy mentem, néztem a plakátokat. Tudod, mindenhol hiányos öltözetű nők. Tudod, nem prűdségből mondom, de egyedülálló paliként ez egy kicsit feszülté tett. Tudod, akárhová nézek, vagy bekapcsolom az internetet, tudod, és mindenhol találkozol az érzékiséggel, vagy bizonyos dolgokkal, amik tudod, csak felkorbácsolnak. Aztán tudod, csak mentem az utcán, és jött egy homoszexuális pali velem szembe, szintén jelmezben. Tudod, akkor egy csókolózó pár, 10 évesek, tudod, az utcán, összegabajodva, tudod. És a hónom alatt volt a könyv, és hangosan kimondtam, hogy ez háború. Ez háború. Úgy értem, háborút viselnek ellened. Az emberiség ellen egy háború folyik. Tudod, észrevetted? Tudod, ez rendben van így, tudod, és lehet, hogy emiatt szenvedélyes tudok lenni, hogy háborút viselnek ellenünk. Tudod, lehet, hogy szenvedélyes tudok lenni emiatt. És aztán, amikor szenvedélyes tudok lenni, akkor, amikor a régi barátaimmal találkozom, egy hónapban egyszer, akik a gyerekkori barátaim, 30 éves barátságok, és amikor hívő lettem, akkor furán néztek rám, de nem szakadt meg a barátság is. Tényleg becsületekre legyen mondva, hogy még szeretnek is engem, és egy hónapban egyszer találkozunk mindig egy vacsorára, és mindig furán érzem magam, elmondtam már nekik az evangéliumot, tudják, hogy ki vagyok, tudják, hogy mit képviselek, tudják, hogy én Isten szolgálom, habár nem hisznek Istenben. De a beszélgetés, ezek a találkozók szinte mindig kivétel nélkül abba torkolnak, hogy milyen ez a világ. Hogy az összeesküvés elméleteket bújják az interneten, a videókat nézik, olvassák az anyagokat, és valamennyien látjuk, hogy záródik össze körülöttünk a világ, tudod, nem akarok részletekbe menni. Tudod, csak a globális ellenőrző rendszerek, stb. És szóba került legutóbb a végidők. És mindenki úgy érzi, hogy leketyeg az időnk. És ezt ők is érzik. Fura, ugye? Azt mondják, hogy ők ateisták, és nem hisznek Istenben. És errefelé terelődött a beszélgetés, én csöndben ültem, ettem, próbáltam a kajálásra összpontosítani. Egyáltalán nem voltam szellemi, és aztán egyszer csak minden szem rám szegeződik. És így felnézek, na mi van, mit néztek? Hát, hogy te tudod, hogy mikor lesz vége? Mondom, minek? Szóval hát mikor lesz a világ vége? Na, én honnan tudjam? Szóval, hát neked van a Biblia, neked van a könyved, az beszél róla. És komolyan beszéltek. Mondom, most vicceltek velem? Hát ti nem hisztek Istenben. Hát jó, de van az a könyved. Tudod? És figyelj, csak jársz a háborúban, a könyve, az egész világrendszer ellened. Tudod, a piros sarokban egy egyszerű ember, hogy szokták ezt Edmond sokkal jobban tudná, és ő neki még van hozzá hangja, és tudod, a piros sarokban egy ember áll, egy könyvvel, és a kék sarokban, tudod, az ember a kihívó, ő a kihívó, de a piros sarokban pedig a nehéz súlyú világbajnok, tudod, a legyőzhetetlen, az első és egyetlen, tudod, a világrendszer, ő, tudod, egy, tudod, csak sátán, akit megszemélyesítünk sokszor a világrendszerrel. A piros sarokban a világbajnok, és vele szemben az ember a könyvvel. Ó, mit akarsz? Mit akarsz azzal a könyvvel? Csak ez van neked. Csak egy könyved van? Viccelsz velünk? Ezzel akarsz ellenem jönni? Azt mondja sátán, és ez szenvedélyessé tesz engem, tudod. Igen, ez a könyvem van. Ez a könyvem van, de ez több, mint hinnéd. Pontosabban te jól tudod, hogy mi ez a könyv. Figyelj, olvassunk belőle, sátán, tudom, hogy nem szereted. Ezért most olvassunk belőle. Pásztor Sibelnek, többször fogok utalni rá ma, Pásztor Sibelnek van egy zseniális üzenete. Hányan ismertek Pásztor Sibelit? Hányan hallottatok róla? Oké, a zömében feltettük a kezünket, figyeljetek. Egy szenvedélyes ember. Van egy üzenete, az a cím, hogy nyisd meg a könyvet. Nyisd meg a könyvet. És ha kell ez az üzenet, akkor ír nekem, ernő@visszavalossághoz.hu, elküldöm neked e-mailben, nyisd meg a könyvet, egy sarokpont. És Ézsaiás könyvéből a 45. fejezet, olvasnunk kell a Bibliát, figyeljetek, minden nap olvasnunk kell a Bibliát. Szenvedélyesen szeretnél élni? Olvasd a Bibliádat, nyisd meg a könyvet. Ézsaiás 45.3, és ez az, ami tűzbe hoz engem, tudod, ami fel lobbantja a parazsat a szívemben, ez a vers például. És Isten azt mondja, néked adom a sötétségnek kincseit, és a rejtek helyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izrael Istene. Tudod, tartogat nekem valamit Isten, valami többet tartogat nekem, hogyha megnyitom a könyvet, és ez szenvedéllyel fog engem eltölteni. És aztán Jeremiás 33.3, mindannyian ismerjük a verset, és direkt nem fogom kívülről mondani, hogy szeretném megnyitni a könyvet. Jeremiás 33.3. Kiálts hozzám, és megfelelek, válaszolok neked, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. És ez szenvedélyessé tesz engem, mert tudunk valamit a könyv embereiként, a kék sarokban, kihívóként, tudod, megvan a válaszunk arra, amit a barátaim kérdeztek. Oké, nem tudjuk a dátumot, De tudjuk, hogy lassan leketyeg az időnk, tudod. Nem tudom, hogy mennyi van hátra, fogalmam sincs. De aminek volt kezdete, az véget is ér. Tudod, hogy van a Mátrixban? Oké, aminek kezdete volt, az véget is ér, Neo. Úgyhogy tudjuk, hogy ennek a világnak volt egy kezdete, és tudjuk, hogy lesz egy vége. És Isten fogja a pontot tenni a mondat után. Csak ő fogja lezárni ezt a világrendszert. És aztán szenvedélyes leszek, hogyha Ukrajnára gondolok. Hányan tudjuk, hogy mi folyik ott, 300 kilométerre tőlünk talán. Figyeljetek, 75 ember halt meg eddig. Állat is sok. Úgy értem, egy ember is sok, ha meghal. És tudjátok, hogy mit tapasztalok a környezetemben? Csak közönyt. Szinte senki nem beszél. Igen. Szabó Peti mondja, hogy ma szerelik fel a katonasságot ott Ukrajnába éles lőfegyverekkel. Figyelj, nem lehetsz közönyös. Figyelj, engem szenvedélyessé tesz az, hogy sátán közönyössé próbál bennünket tenni. Tudod, hogy mit tett velünk? Néhány évtized alatt annyira kitolta az inger küszöbünket, hogy már semmi se tud megrázni engem. Már semmi nem tud. És tudod, mi a szörnyű, hogy engem sem. Hogy nem hatol a szívem mélyéig, hogy mi történik Ukrajnában. És ez engem, tudod, hogy evez a mélyre, hogy gondolj mélyen bele a dolgokba, ne legyél felszínes, mert én egy felszínes ember voltam világéletemben, de tudod, csak emlékeztettem magam arra, hogy én a kék sarokban vagyok, és a hónom alatt ott van a könyv. És amikor megnyitom a könyvet, akkor nem lehetek többé felszínes, és együttérzést kell, hogy kiváltson belőlem az, ami Ukrajnában történik. Tudod, nézd meg az interneten, ott háború van, ott nyilvánvaló háború van, de ellened is folyik egy háború, ami nem nyilvánvaló. Tudod, folyik az utcán, a médiában, amikor hazamész, tudod, Pásztor Scheller egyszer prédikált róla, hogy hazamegyek, és becsukom magam mögött az ajtót, kizárom a világot, aztán bekapcsolom a tévét, és ott beengedem. Tudod, gratulálok, köszönöm, 2 éve kidobtam a tévémet, és ez szenvedéllyel tölt el engem. Jó, hogy nincs tévém, nagyon jó dolog, és tudod mit, össze is törtem. Úgy értem, ne nézze senki más se, aki esetleg megtalálná. Aztán leadtam a veszélyes hulladék lerakóba. Oda való. És ne érts félre, nem vagyok fanatikus, de mégis az vagyok. Figyelj, de csak ne dobd ki a tévét. Lehet, hogy van gyereked otthon, tudod, én könnyen beszélek. Tudod, csak figyelj, a világ szeretne használni bennünket, téged is. Téged is, de tudod, mit mondok? Szenvedélyessé tesz engem az, hogy én használhatom a világot. Igen? Körbeveszel engem? Nem baj. Tudod, okostelefon. Okostelefont használhatsz egy csomó mindenre. Lehetsz a rabja, tudod, használhat téged a telefon arra, hogy csak függővé tesz, de használhatod te is az okostelefont. Mire? Videóüzenetet küldhetsz egy barátodnak. Bátorítsd őt. Lehet egy SMS szolgálatod rajta. Legyen egy gyűjts csoportba embereket, és utána küldsz szét nekik hetente 3-szor egy bátorító üzenetet. Honnan? Honnan? A Bibliából. Igen, a Bibliából. És lehet szenvedélyes, és tüzet gyújthatsz más embereknek a szívébe. Mit szólsz ehhez? Használd a telefont arra, hogy egy gondolatodat nem engeded, hogy elvesszen, hanem rámondod. És van rajta MP3 is, és hallgathatsz üzeneteket, mondjuk Pásztor Sibellit, nyisd meg a könyvet, vagy a Fölé és túlt. Tudod, a kiváltképpen való utat fogok még erről beszélni. Ha tudod, kegyelem a kis és nagy dolgokra is, Pásztor Sibelli, ott van MP3, minden egy helyen. Tudod, használd a világot, ne engedd, hogy a világ használjon téged. Ne felejtsd, hogy a kék sarokban vagyunk, tudod. És, tudod, csak ez így felkorbácsolja a szívemet, és szenvedélyessé tesz. És amikor látom a fiatal generációkat, szenvedélyessé tesz engem, amikor elmegyek egy iskolába beszélgetni, és látom azt, hogy mennyire cinikusak már a 15 éves emberkék, hogy azt gondolják, hogy már mindent tudnak a világról, és persze én is ilyen voltam, ezzel nincs baj, de ők valahogy már másképpen, mint ahogy én. Azért, mert Sátán már a legfiatalabb generációknak sem kegyelmez. Amikor én voltam fiatal, 10 éves, akkor igaz, hogy teljesen más rendszerben éltünk a kommunizmus évei alatt, és hogyha volt valami jó a kommunizmusban, akkor talán csak az, hogy nem engedte meg azt a rengeteg szemetet, hogy beáramoljon nyugatról. Tudod, ez a javára írható, túl a diktatúrán, oké, az sem volt jó. Nem tudsz mutatni olyan emberi rendszert, ami jó lenne. Tudod, a demokrácia, Sanyi zseniálisan baján mondta a konferencián, hogy tegeződjünk vagy magázódjunk így az előadás előtt. És mondja, hát zömében azt megengedtétek a tegeződést. A többiektől elnézést kérek, ez a demokrácia problémája, hogy valaki mindig elégedetlen marad. Tudod, hogy nincs olyan emberi rendszer, ami megelégíteni, ami mindenkinek jó lenne, ez csak Isten rendszerében lehetséges. Tudod, nézem a fiatal generáció elveszettségét, akik valami egészen mást gondolnak a világról, mint ami. Akik egy teljesen torz családmodellben gondolkodnak. Tudod, szenvedélyesít ez az, hogy az evangélium hazájában, Amerikában, tudod, a családmodellt szétrombolják, homoszexuális házasságok. Tudod, az abortusznak a legalizálása. Egy csomó mindent csinálnak, és nézem a fiatal generációt, és erre tanítják őket. Meg a való világ, tudod. Nem akarok reklámot csinálni neki. Mit csinál a valóságshow? Ezt tudtátok? Figyeljetek! A valóságshow a világ által kiképzett és kimosott agyú embereket mutogatják nekünk. Ilyen cinikusak, akiket ők pusztítottak el kérkednek velük, és mutogatják. És ezek az emberek csak tudod, sosem nyitották meg a könyvet. Sosem nyitották meg a könyvet. És te lehetsz az, aki elmondhatod nekik. Volt egy beszélgetésem, és ma is folytatódik Isten kegyelméből. Két drága emberrel beszéltem. Hihetetlenül elveszettek. Hihetetlenül. Tehát nem tudtam elmondani neki, hogy mi a kegyelem. Tízféleképpen magyaráztam, és nem értette meg. Pedig azt hiszem, hogy nagyon egyszerű pali vagyok. Nem szoktam túl bonyolítani a dolgokat, de nem értette meg. És tudod, csak nem értette, hogy mi a törvény, hogy ő nem tudja betartani. Nem értette, hogy mi a kegyelem. És Isten adott még egy esélyt nekem. És ma megint találkozunk. Csak megbetegíti az elménket a világ. Nem tudsz már logikusan gondolkodni. Már sokszor én se. Csak vigyázni kell, tudod. Nyisd meg a könyvet, ez milyen jó. Ez szenvedélyessé tesz engem. Csak hogy Sátán a saját képére próbál formálni bennünket. Épp olyanra, amilyenre ő, tudod, büszke, cinikus, kiégett, másokkal nem törődő emberekké. Tudod, megszűntek a normális emberi kapcsolataink, rengeteg emberrel beszélgetek. És most felhős tekintetek merednek rám, de jó lesz, figyeljetek, jó lesz a vége, mert csak mielőtt van egy megoldásunk, tudod, a megoldás semmit nem ér, hogyha nem nézünk rá a problémára. És hogyha beszéltek emberekkel, akkor amit megtanultam ebből a sikertelen beszélgetésből, amiről azt gondoltam, hogy sikertelen, de mégsem az, mert a srác újra akar találkozni. Figyeljetek, megtörténhet az, hogy nem képviseljük kellően az igazságot. Úgy értem, hogy nem szeretnénk megbántani embereket. Nem szeretnénk megbántani. Figyeljetek, te egy misszionárius vagy. Ha te hívő keresztény ember vagy, te egy misszionárius vagy, független attól, hogy hol élsz, vagy mit csinálsz, vagy mit gondolsz magadról, te misszionárius vagy. És neked az a feladatod, hogy kigyere a kék sarokból, és elmond az igazságot szeretetben. És egy élethelyzetben volt ez a két ember, és mondtam nekik, hogy figyeljetek, nekem misszionáriusként az a feladatom, hogy azt mondjam, hogy Isten szeret benneteket, de, és itt van egy de nincs rendben, ahogy éltek. Oké? Csak nincs rendben. És kérlek, hogy ne gondold azt, hogy valami különben benne képzelem magam, mint te, mert ez nem igaz, egy nyomorult figura vagyok, oké? Semmivel nem vagyok jobb, mint te. De van egy felhatalmazásom. Mi hatalmazott fel? Hát a könyv. És a mögötte álló Isten, Jézus Krisztus hatalmazott fel engem, hogy azt mondjam neked, hogy kérlek, vigyázz, nem jó, ahogy élsz. Tudod, ez csak a halálba fog vinni téged. Van egy kiváltképpen való út, amiről Pásztor Sibeli beszélt az 1 Korintus 12 végén, hogy mutatok neked egy kiváltképpen való utat, és ez a szeretet. És ott a hiperbolét használja a görögben, fölé és túl, hogy fölé tudok menni. Tudod, amikor nagyon közelről szemlélsz egy papírlapot, akkor főleg nekem kezd romlani a látásom, és ha nagyon közelről nézed, akkor elmosódnak a betűk, akkor nem látsz semmit. És ugyanígy van az életünkkel. Bele rögzülhetünk valamibe az életünkbe, akár élhetünk bűnben keresztényként, tudod. Csak üzenem, hogy nincs rendben, ha bár a kegyelmet prédikáljuk. De nincs rendben, hogy bűnben élsz. Az, hogy valaki elbukik sorozatban, és utána helyreáll, mert gyengék vagyunk, az rendben van. De az nincs rendben, hogy belenyugszunk valamiben, és abban élünk. Csak egyszerűen nincs rendben, oké? Van helyreállás, és ez szenvedéllyel tölt el engem, tudod, hogy helyreállhatok. És hogy nem kell úgy élnem, mint a világban, mert akkor mi különböztet meg minket a világtól, vagy egy bármely más embertől, aki nem hisz Istenben. Nem csak beszélnünk kell dolgokról, tesók. Nem csak beszélnünk kell dolgokról. És most figyeljetek, csak magamnak prédikálok. Tudom, hogy ez rátok biztos, hogy nem érvényes. De hogy annyiszor gondolok arra, hogy az életünk megmenthet egy másik embert. Az életünknek az üzenete. Hogy azt mondja, hogy ez a fickó másképpen gondolkodik. Ez egy szenvedélyes életet él. Nézd meg, Istennel jár, és még sincsen csuhába, nem vonult kolostorba, hanem képes szenvedéllyel élni az életét. égni emberekért, dolgozni, ellátni a családját, és közben van mosoly az arcán, van egy öröme, oké, nem vigyorog mindig, mint egy, mit tudom én, micsoda, de van szenvedély az életében, és van egy tűz a szívében, és én ezt irigylem. Tudod? És voltam egy céges rendezvényen, meghívtak, egy kis cégnek gyakorlatilag egy ilyen képzése volt, és ott beszélhettem, és prédikáltam nem hívő embereknek. És erről beszéltem a fölé és túl. Hogy az is volt az előadásom cím, hogy túl az üzleten. És egy embert megérintett. És láttam, hogy így néz. És utána azt mondta, hogy figyelj, szeretnék többet hallani, és lehet, hogy el fog jönni ide. Azt mondja, erről szeretnék többet hallani, és arról beszéltem, hogy fölé tudsz menni az életednek, és túl tudsz menni. Túl tudsz menni. És mondtam, hogy van egy jó hír, meg egy rossz, hogy ez lehetséges. A rossz hír az, hogy ez csak Istennel megy. Tudom, hogy ez néhány embernek rossz hír, de ez csak vele fog menni, csak fölé tudsz menni, és túlvisz téged rajta, tudod. És ez engem szenvedélyessé tesz. És aztán engem szenvedélyessé tesz 1 Mózes 1.26. Figyeljetek, jó ez a téma? Érdemes erről beszélni? Szóljatok, ha nem, akkor is tovább beszélek. Semmi sem állíthat meg, mert ma reggel szenvedélyes vagyok. 1 Mózes 1.26. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. És aztán 27. Teremté tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt férfivá, és asszonyát teremté őt. Váó. Az univerzum ura, az univerzum urára hasonlítunk. A kék sarokban a fickó mégsem olyan kutyaütő, habár csak egy könyv van nála, tudod, de Isten képére van teremtve az az ember. Egy emberi lény, tudod, csak Ukrajnában, amikor rálőnek valakire, amikor a célkeresztben megjelenik egy másik embernek a feje, és aztán szétlocsan egy becsapódó lövedéktől, akkor mit gondolt az, aki útjára engedte azt a golyót, aki meghúzta a ravaszt? Az arra gondolt, hogy ez az ember Isten képére van teremtve, szerintetek? Nem, ugye? Pedig ez a szituáció, ebben vagyok. Tudod, ez az én dicsőségem. Hogy nézek egy másik emberre? Szenvedélyessé tesz engem, ahogy arra gondolok, hogy Sátán hogyan gondolkodik rólunk, hogy ostobák vagytok, azok vagytok, kötözni való bolondok vagytok. Isten a saját képére teremtett benneteket, ti pedig a saját gyilkosokatokat védelmezitek, és leköbdösitek a Bibliát, meg a keresztet. Ostobák! Hát titeket mutogatni kéne. Evolúció elmélet, imádom. Ezt is ti találtátok ki. Miért? A büszkeségetek miatt. És persze a büszkeség, amit én oltottam a szívetekbe. Imádlak benneteket. Amikor felemelitek az evolúció elméletet, és azt mondjátok, hogy itt minden a véletlen műve. Halálra röhögöm magam. Szerencsétlen banda. Remek partnereim vagytok. Nem is kell megizzadnom. Egyáltalán. Nem kell megerőltetnem magam, ti elvégzitek a munkát helyettem. Még egy ilyen ostoba bandát nem láttam, mint akik a Földet benépesítik, 7 milliárd, Úristen. Tudod, evolúció elmélet, mint te is a véletlen műve vagy. És miközben védelmezed azt, ami téged elpusztít, én ezt élvezem. És a saját képemre formállak téged. A Biblia? A kezedben van egy fegyver, hé ember. A kezedben van egy fegyver, ami egy szenvedélyes élethez kell, ami leleplezhetne engem. Ez a könyv, rettegek ettől a könyvtől, rettegek azoktól az emberektől, akik megnyitják a könyvet, akik arra buzdítanak embereket, hogy menjenek fölé, és hagyják, hogy Isten szeretete túlvigye őket. Rettegek a kereszt gondolatától, tudod, és megnyugvással tölt el, hogy te megveted ezt a könyvet, ember. Hogy ott igaz, hogy 5 milliárd példányba lett kiadva, és a legtöbb ember polcán ott porosodik ez a könyv, de csak le sem veszed. Szeretem, hogy el tudtam ezt érni, hogy minden korszakban úgy tudtam üldözni a Bibliát, hogy nem jutottál hozzá. És tudod, és a csalásom így csúcsosodik ki, úgy értem, a végidőkben. Amikor te védelmezel engem, a te szerető és teremtő Isteneddel szemben. Én, aki gyűlöllek, és az elpusztításodra török, engem emelsz fel, és azt, aki szeret téged, és eljött, és meghalt érted, őt pedig megveted, imádlak, imádom az ostobasságodat. Oha, igen, meg lett hamisítva a Biblia, a zsinatok meghamisították. Elhitted? Gratulálok neked. Gratulálok. De tudod, miért hitted el? Mert tudod, mert hazudtam neked Isten jelleméről, és te ezt elhitted. És amikor erre gondolok, hogy Sátán így gondolkodik rólunk, akkor csak szenvedélyes leszek. És azt mondom, hogy nem tudod, és ott állok a kék sarokba veletek együtt, egy könyvvel a hónom alatt, és azt mondom, hogy amit Sanyi szokott mondani, és nagyon tetszik, hogy felállok, és azt mondom a világrendszernek, hogy látlak, hogy ott vagy a piros sarokban, te vagy a nehéz súlyú világbajnok, én csak egy papírsúlyú vagyok, egy amatőr boxoló, de itt van a kezemben a könyv, és ez a könyv azt mondja, hogy te hazudsz. És tudod, mit mond ez a könyv? Hogy ilyen picike vagy. Hé, ilyen picike vagy, és gyenge vagy, és nincsen erőd. Csak nincsen erőd, tudod, mert a könyv Istene velem van, és ez engem szenvedélyessé tesz. És aztán... Aztán, amikor egy picit elcsöndesedek, akkor szenvedélyessé tesz az engem, hogy én is valaha Isten ellensége voltam. Úgy értem, ott álltam Sátán mellett. És nem álltam a kék sarokban, hanem a pirosban voltam, a nehéz súlyú világbajnok mellett. És azt mondtam, hogy habár én nem mondtam, hogy a könyv hülyeség, de hát olyan sokfélék vagyunk, de ez én vagyok. Nem mondtam, hogy a könyv hülyeség, csak féltem, hogy az Isten tényleg létezik, aki aztán egyszer számon kért tőlem mindent. Minden gondolatomat, minden tettemet, minden nyomorult élethelyzetemet, és védelmeztem a bűneimet, és bűnben éltem. Hosszú évtizedeken keresztül bűnben éltem. De nem volt szenvedélyes az életem, oké? Nem volt az. Kiégett volt az életem. És Sátán rendszerét védelmeztem, és azt mondtam, hogy nem akarom megváltoztatni az életemet. Jó ez így nekem. Remélem, hogy nincs Isten. Csak remélem. Habár gyanús nekem, hogy van. Mert nem vagyok ostoba. Úgy értem, hogy a csillagokat kihelyezte a mennyboltra. Kihozta létre ezt az óriási teret. Tudod, kialkotta az embert, mint személyes lényt. Kihozta létre ezt a hihetetlen ökoszisztémát. Ne? A sejteket, az életet, a növényeket, a fákat. Nem vagyok ostoba, tudod. Sajnos azt hiszem, hogy kell létezni egy Istennek. Hű. De nem voltam szenvedés, hanem kiégett ember voltam. És aztán 1 János 4.19. Az, ami szenvedélyessé tesz engem. Isten ellensége voltam, tudod? Isten ellensége. A piros sarokban. Aztán János 4. János 4. Bocsánat, 1 János 4.19. Ő előbb szeretett minket. Tudod? Szenvedélyessé tesz engem, hogy Isten már akkor szeretett engem, amikor még az ellensége voltam. Tudod, valaki azt mondta, hogy a zsidók, és ez is, tudod, csak óvatosan ezzel a témával. Tudod, a zsidók feszítették meg Jézust. Tudod, legyenek átkozottak. A zsidók feszítették meg, és mondtam az embernek, nem, te tévedsz. Tudod, ki feszítette meg Jézust? Te meg én. Te meg én voltunk. Tudod, én ütöttem a kezébe a szöget. Tudod, én vertem a kezébe a szöget. Vagy én voltam a római katona, aki korbáccsal széttéptem a hátát. Én voltam az. És miközben ezt tettem, ő imádkozott értem. Bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Ahogy Pásztor Kende mondta az egyik csodálatos üzenetében. Hallgassatok Pásztor Kende üzeneteket. Én nem tudom, hogy csinálja. Egyszerűen én mondtam neki, Pásztor Kende, nem tudom, hogy ezt hogy csinálod. Mert az, hogy egy héten egyszer az ember felkészül, és tudod, de ő háromszor prédikál. És még sokkal többször. Csütörtök korán reggel fiú alkalmon voltam, meghívott. Ámulatos ember, keressétek a 10-szer prédikát. Peti súg nekem az első sorból, körülbelül 10-szer prédikál Pásztor Kende, és mindig frissek az üzenetei. Nem szoktam nézni szerintem az eredményesértet, de hogy csinálod ezt, Pásztor Kende? Tudod, mit gondolok, hogy csinálod, hogy tudod vezetni ezt a gyülekezetet? Úgy, hogy te szenvedélyes ember vagy. Te szenvedélyes vagy. Azért, mert a kék sarokban állsz. és én szeretnék ott állni veled a könyvvel a hónom alatt, tudod. De ez olyan fontos. Isten ellensége voltam, ott voltam a keresztnél, nem a szájtátó tömegben, hanem akik éppen kivégezték az Urat, ott voltam közöttük. És ő azt mondta, hogy hé, ez nem fog közénk állni. Én ennél nagyobb vagyok, szeretlek, szenvedélyesen szeretlek. Mit szólsz ehhez? Tyű, és ez megtöri a szívemet. És aztán Jeremiás 31:3-ban pedig, hogy örökké való szeretettel szerettelek, ezt mondta nekem Isten, és ez szenvedélyessé tesz. Norbi, hogyha hallgatod ezt az üzenetet, mit szólsz? Van okunk egy szenvedélyes életet élni? És aztán szenvedélyessé válok akkor, hogyha arra gondolok, hogy megvan nekünk a Biblia, amiről beszéltünk. Hogy megvan nekünk a Biblia. És hogy hány testvérünknek nem lehet meg. Hogy hányan élnek egy szenvedélyes életet egy olyan országban, ahol az életük veszélyben van. Hé, Pásztor Maria Józsi Kínában, te tudod, a misszionáriusaink, a közel és távol keleten, akik életveszélyben terjesztik a Bibliát, bejuttatnak zárt országokba Bibliákat az életük kockáztatásával, és sokukat megölik. Tudod, ez engem szenvedélyessé tesz, hogy én szalonkeresztény vagyok. Valójában nem tudunk semmit ezekről a dolgokról. Eljövünk Isten tiszteletre, ücsörgünk itt, dédelgetünk dolgokat a szívünkben, olvasgatunk verseket, és azt mondjuk, hogy halleluja, ámen. Aztán hazamegyünk és elfelejtjük. Galácia 2:20, ami hőssé tehetne téged. Mindenki tudja ebbe a keresztény világba, hogy mi az. Galácia 2:20. Krisztussal együtt megfeszítettem, tudod? Élek többé pedig már nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet pedig most testben élek, azt az Isten fiába vetett hitben élem, mert ő szeretett engem, és önmagát adta értem. Sosem adom magam, érted, Isten. Keresztény vagyok. Megvannak a terveim. Tudom, hogy kicsoda vagy, tudom, hogy mit tettél, értem. De még arra sem vagyok hajlandó, hogy szenvedélyessé tesz engem az a gondolat, hogy lehetne másképpen. Szenvedélyessé tesz az a gondolat, hogy Galácia 2:20 igaz lehet az életemben, és nem vagyok hajlandó megalkudni. És minden nap hozhatok egy döntést. És azt mondhatom, hogy a nyomás ellenére, a bűneim ellenére én a kék sarokban állok, azért, mert van kegyelem a számomra. És mi ezt hirdetjük. Nem a szabadosságot, hanem a szabadságot. És ha félreértetted valaha is az üzenetet, akkor csak szeretnék valamit mondani neked, és ez kell, hogy szenvedélyessé tegyen téged. És sokszor gondolkodtam azon, és Pál apostol küzdött ezzel, hogy hogyan tudnák kiegyensúlyozni a kegyelmi üzenetet. Figyelj, nem lehet. Nem lehet. Nem lehet kiegyensúlyozni. Kegyelem, nincs olyan, hogy kegyelem, de. Nincs ilyen. Kegyelem. Minden fizetve van. És lesz egy tanításunk az örök biztonság tanáról. Nem szeretnék elé menni, de a tetelestai. Keresd ki, hogy mit jelent, amit Jézus mondott a kereszten. Minden végérvényesen, egyszer és mindenkor a visszavonhatatlanul ki van fizetve. Ki van fizetve, minden bűnöd. És tudod mit? Tudod mit mondok? Hogy ez kihív téged. Kihív téged a kegyelem, a szívedet. A szíved állapotára fog rámutatni a kegyelem. Fel fogja fedni a legmélyebb motivációidat a kegyelem, hogy mire használod. Tudod, hogy mire használod. És figyelj, remélem, hogy ez az üzenet, ez kemény lesz a számodra. Mert ez ennek a pulpitusnak a feladata, hogy kihívjon bennünket. És figyelj, ha azt gondolod, hogy most nem mutat rám egy kéz, akkor tévedsz. Mert ez nekem szól. Öregem, ez nekem is szól. Ez a pulpitus feladata. hogy azt mondja, hogy nem a szuperkegyelemben élünk, amiről beszéltem, hogy élhetek szenvedélyesen, és figyeljetek, nekem vannak gyengeségeim. Oké? Így pár szem közt ezt bevallhatom. Igen, sok gyengeségem van, sok. De szenvedélyes leszek, ha arra gondolok, hogy ellenük állhatok. A test erejével? Nem. Úgy nem fog menni. Meg se próbáld. Ne akard izomból megtenni, hanem használd Istennek az erejét. Istennek mi a görögben, mi az ereje? A dinamis. Olyan erős, mint egy dinamit. Csak tudod, mi a baj? Sose próbáltad. Meg én se. Tudod, hogy próbáljuk meg ellene állni Sátánnak. És mit fog csinálni Sátán, ha ellene állsz? Köszi. Elfut. El fog futni tőled. Ha még soha nem álltál ellene a kísértésnek, és a kísértés anatómiájáról lehetne prédikálni órákat, de csak hadd mondjak valamit. Figyelj, kísértés. Ha ér egy kísértés, tudod, Isten soha nem kísért bűnnel. Hogyha a Biblia azt a szót használja, hogy Isten kísért, akkor ez egy próba. Majd nézd meg az eredeti szót. Isten megpróbálja a hitedet. De Sátán azért kísért téged, hogy elbukjál, hogy bűnbe vigyen. És figyelj, a kísértés az úgy működik, hogy mindig rámutat az élvezetre. Arra a dologra, ami felkorbácsolja majd az érzelmeidet. A kísértés mindig a testednek szól. Mindig a testednek szól. És mindig rámutat arra, hogy milyen jó lesz. Majd azt fogja mondani, tedd meg, és figyelj, és gonosz, Sátán gonosz felidézi benned az élményt. Újra és újra. Elég, ha egyszer megtetted. Utána stimulálni fogja. Rámutat, hogy nézd meg, ez jó lesz, és stimulálja benned, és ha a Sanyi szokta mondani, szerettem őt hallgatni, tudod, hogy minél többet gondolsz rá, annál nagyobbá fog nőni ez a fejedben, az elmédben és a szívedben. Figyelj, egy dolgot nem tesz meg a kísértés, ha nem mutat rá a következményre. Oké? És ezt Pásztor Scheller mondta. Szeretem idézni a szellemi atyáimat. Szenvedéllyel tölt el, hogy vannak példaképeim. Szenvedéllyel tölt el, hogy vannak még emberek a világban, akik úgy gondolkodnak, ahogy Isten. Pásztor Scheller-től kérdezték, és hamarosan befejezem, tartsatok ki, hogy Pásztor Scheller-től kérdezték egyszer, hogy hé, pásztor, hogyan dönthetem el egy dologról, hogy az jó-e vagy rossz? Hogy az Isten szerint való, vagy nem. És Pásztor Scheller mondta, hogy egyrészt ott van a Biblia, de hogy gondold át, hogy mi következik belőle. Ez mit szólsz? Ahhoz gondolkodni kéne. Az meg nehéz. Az gyenge oldalunk. De szenvedélyes leszek, ha arra gondolok, hogy végig gondolhatom, hogy mi következik abból, amit tenni fogok. Hogy hová vezet az az út. Hogy mi lesz a vége. Hogy hány embert fogok elpusztítani vele. Hogy magamat el fogom vele pusztítani. És itt már nem pusztán önmagamról van szó. És figyelj, Norbi, és még akinek szól, nekem engem szenvedéllyel tölt el, hogy nem csak saját magunkért élhetünk, hanem van valami több is. És Sátán ezt gyűlöli. Nézd meg, az egész világrendszer arra épül, hogy törődj magaddal, hogy valósíts meg magad. Én, tudod, még a reggel beszélgettünk erről Miklós Zsoltival, fölhívott telefonon, és beszélgettünk, hogy még a kapcsolataink is erről szólnak. Mit tudok profitálni egy barátságból? Most egy vadonatúj statisztikát hallottam, a gyerekeknek a 75%-a csonka családban él Magyarországon. Ezt el tudjátok képzelni? 75%, ez mit jelent? Hogy a házasságok 75%-a felbomlik. De ez lehetséges? Ez lehetséges? Ez szenvedéllyel kéne, hogy eltöltsön bennünket. Mert a könyv beszél erről, hogy ne azt várt, hogy egy másik ember fogja betölteni a szükségeidet. Erről beszéltünk Zsoltival. Mert, tudod, mondtam is neki, mondd meg Bettinek, ha erre vársz, akkor végünk van. Úgy értem, én nem vagyok házas, de a könyv embere vagyok. A kék sarokban a hónom alatt a könyv, és a könyv megmondja, hogy tudod, hogy Isten töltse be a szükségeidet. És tudod, csak egész emberként menj egy kapcsolatba, egy barátságba. milyen jó, hogy nem arra kell várnom, hogy ha bár Petya meg tudná tenni erőből is. Úgy értem, hogy ő egy jó barát, és nagyon szeretem. De mind a ketten úgy vagyunk ebbe a barátságba, hogy ha bár még sosem bántottuk meg egymást, de bekövetkezhet bármikor. Tehát egy nyomorult ember vagyok. Mondjuk szerintem te tökéletes vagy, de jó, ezt vágjátok ki, mert nem volt biblikus. Oké, figyeljetek, két nyomorult ember barátsága nekem az egyik legfontosabb ember az életemben, mert ő hozta el az evangélium üzenetét. És azért beszélhetek most itt, azért lehetek itt ebbe a gyülekezetben, mert Peti szeretett engem. Isten szeretetével. Köszönöm. És tudom, mi barátságunk nem arról szól, hogy én akarok tőle valamit, vagy ő akar tőlem valamit, hanem teljesek vagyunk Istenben, ugyanazt az Istent követjük, teljesek vagyunk, és azt mondjuk, hogy gyere, beszéljünk Isten dolgairól. És ő az egyik ember a nagyon-nagyon kevés közül, sőt, talán az egyetlen, aki minden dolgomat ismeri. Mert ő Isten embere, ő nem fog megítélni engem. Ő Isten embere. Ő ott áll a kék sarokban, és ott van a hón alatt a Biblia, tudod, a világgal szemben. Csak szeretem, és hálás vagyok a barátságodért nagyon. Úgyhogy, és ezzel szeretném befejezni, hogy szenvedélyes leszek, amikor látom Isten hatalmát az életemen. Hogy háborúban vagyok, de mégsem ölnek meg. Szenvedélyes leszek, amikor Efézus 6. fejezetét olvasom. Felolvassuk? Szenvedélyes leszek, amikor Szent Szellem rám adja Isten fegyverzetét. Amikor itt ülök a Biblia iskolába, és a példaképeim prédikálnak. A csodálatos lelki pásztorok és a tanítók, tudod, és segítenek megérteni a Bibliát, vagy amikor a Bibliám, csak a Bibliám és én, csak a Bibliám és én, megnyitom a könyvet, és olvasom ezeket a sorokat, amiket egy csomó testvérem nem olvashat, mert nem lehet meg neki a Biblia. Pedig szeretné. Sokan élnek úgy országokban, hogy megölik őket, elégetik a Bibliájukat. Neked lehet otthon. Leveszed, megnyitod a könyvet? Gyere, olvassunk Isten fegyverzetéről, és bátorodjunk együtt. Tudod, és éljünk egy szenvedélyes életet. Egy nehéz fegyverzetű gyalogosnak a ruházatát írja le. Akarsz te is nehéz súlyú lenni? Tudod, vigyázz, egy nehéz súlyú világbajnok van szembe veled a piros sarokban. Hogy akarsz vele küzdeni? Tudod, mi lett volna Dávida, hogyha a sátorba felejti a paritjáját? Ez milyen? Góliát ellen. Öregem, a Góliát áll veled szemben. Legyen nálad a paritjád, és legalább 5 kő. Tudjátok, miért volt nála 5 kő? Mert számolt azzal, hogy ő egy ember, gondolom én. Istennek elég lett volna 1 kő is, mint ahogy elég is volt. De Dávid egy ember volt. Tudod, legyen nálad vagy 5 kő. Efézusi levél 6. fejezet, 10. vers. Szeretem ezt a könyvet. És tudjátok, mit szenvedéllyel tölt el Pál élete. Szenvedéllyel tölt el engem az, hogy ő a világ szenvedélyével üldözte a keresztényeket. Aztán valahol a Damaszkuszi úton megjelent neki a Krisztus, aki szerette őt és önmagát adta érte. És Pál ezt megértette, és azt mondta, hogy te jó ég, mit csináltam? Tudod, egy pillanat, vegyük újra a jelenetet, kezdjük újra az egészet. És aztán, amikor visszanyert a szemellátását, akkor élt egy szenvedélyes életet. Én egy ilyen életet akarok élni. Apostolok cselekedetei 20-24. Hogy is van? Ez az egyik kedvenc versem. Tudod, csak bátorít. Bátorít, szia Hunor. Bátorít, hogy itt vagy Hunor. 20-24. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Wow! Ez igen, ezt szeretem, tudod? Ez egy szenvedélyes élet. Micsoda örömmel, Pál! Ezt hogy csináltad? Úgy értem, ezt hogy csinálod? Hajótörés, megköveznek, tudod? És szenvedélyesen ment aztán Néró elé. Tudod? És aztán Pálnak levágták a fejét Néró üldözése alatt. A 60-as években, Krisztus után. Szerintetek mit mondott a hóhérnak? Nem tudom, ez talán egy üzenetben is benne volt. Mit mondott, amikor le kellett térdelnie, tudod, és ott rá kellett hajtani a fejét arra a tőkére. Tudod, és a hóhérnak, nem tudom, hogy bárgya volt akkor, vagy nem tudom, a rómaiak ezt hogy csinálták, de tudod, csak emelte a hóhér, és Pál felnézett, és lehet, hogy azt mondta, hogy hé, kösz, hogy végre hazaküldesz, eléggé elfáradtam. Mit szólsz, jó futás volt? Igen, Pál, jó futás, nemes harc volt. Így érdemes élni. És csak hazaküldték Istenhez. Mit veszíthetsz? Mi a legnagyobb, amit elveszíthetsz életedben? Az életed? Az a legnagyobb? Tudod, azzal csak még erősebb leszel. Amikor meghalsz, csak még erősebb leszel. És ez szenvedéllyel tölt el engem. És aztán, tudod, csak amikor felveszem a fegyverzetet. Nem én, én egy nulla vagyok. Én egy féleszű vagyok. A kék sarokban azért állhatok, mert a hónom alatt van a könyv, és hogy Isten szeret engem, és fizetett értem. És azt mondta, hogy nem elég, hogy fizettem érted, nem elég, hogy megbocsájtottam neked, hanem még a munkatársam leszel, és a barátom leszel, és együtt fogunk küzdeni, mit szólsz ehhez? És rádadom az én páncélzatomat. Mit szólsz? Rádadom az én páncélzatomat. És nem olyan lesz, mint amit Saul akart adni Dávidnak, hogy nem illett rá, és Dávid inkább levette. Én egy olyan páncélzatot adok neked, ami pont rád illik, amit rád öntöttem, és nem kell megütögetni a válpáncélt, hogy a helyére menjen, mint ahogy a középkorban mindig tenyérrel csapkodták a helyére egymásnak a lovagok a páncélt, hogy ne vágja őket, a szíjakat meg kellett igazgatni, és mindenre nagyon kellett ügyelni, de ez a páncél rád lesz öntve, és garantálom, hogy kényelmes lesz, és ebben harcolhatsz. Mit szólsz? Leszel a fegyvertársam? Akarsz egy szenvedélyes életet élni? Gyere, vegyük fel a fegyverzetet. Efézus 6:10. Végezetre, atyáim fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Dinamis, erő. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Evolúció? Igen? Igazán? Egy kiégett élet? Igen? Figyelj, csak cseréld le, csak mondj nemet, ez csak ravasság, csak félre akarnak vezetni, mindennel félre akarnak vezetni. És tényleg befejezem, csak annyi, hogy beszélgettem valakivel, és találkozni akart velem, és gyakorlatilag azért, hogy megfejtsük az ő álmát. És mondtam, hogy ne legyél gyerek, nem ezért jöttem, szeretlek, nem ezért jöttem, a megváltásról fogunk beszélni. Az összes többi, de az én álmom, az rizsa, az engem nem érdekel, hogy mit álmodtál. Csak nem érdekel. Fütyülök rá. Tudod miért? Azért, mert semmi jelentősége nincs, hogy mit álmodtál. De tudok egy olyan videót küldeni, ahol valaki a mennyről beszél? Nem tudok olyan videót, mert senkinek nem hiszek, csak ennek a könyvnek. Senkinek nem hiszek. Senkinek. Annak az embernek hiszek, aki a könyvvel áll a kék sarokban. Igen. De tudod? Nem érdekel. Egy dologról tudunk beszélni, a megváltásról. Nem akarok semmi másról tudni. Mert ahogy Pál mondta, csak Krisztusról és róla is, mint megfeszítettről. Mert ez fog megmenteni téged. Az álmod, fütyülök rá, és melegen ajánlom, hogy te is fütyülj rá. Kit érdekel az álmod? Úgy értem, Krisztus. A kereszten. Ő. Akarsz egy szenvedélyes életet élni? Az álmod nem fog hozzá segíteni. Vedd fel a fegyverzetet. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak, és ez szenvedéllyel tölt el engem, hogy beleláthatunk a szellemi világba ennek a könyvnek köszönhetően, hogy tudhatjuk, hogy van még valami több teremtett lények az univerzumban, hatalmas lények, akik benépesítik rajtunk kívül csak a magasságokat. És a világ nyomorúsága itt van, hogy ezt nem látják emberek. És szenvedéllyel tölt el, hogy ez a könyv leleplezi őket. És Sátán retteg. Ha ne olvasd, csak kérlek, el ne olvasd, mert rájössz mindenre. Lelepleződik a csalásom, én is. És én azt szeretem, ha az emberek azt gondolják, hogy nem létezem. Vagy patás vagyok, egy ilyen szarvas, és tudod, csak nevetnek rajtam, és ott vigyorgok energiaitalokon, milyen jó reklámom van, ezt szeretem, ott vigyorgok. Csak ez a könyv leleplezi, hogy van egy szellemi háború, tudod, amivel kezdtem, hogy ez háború, ellened és ellenem, ez háború. Annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok a kék sarokban. Ezt nem írta Pál, de álljatok hát elő körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felövezvén az igazságnak melvasába, és felsorúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a szellemnek kardját, amely az Isten beszéde. Micsoda fegyverek! Micsoda fegyverek! Egy ragyogó páncélzat! Szeretnél felöltözni? Szeretnél felöltözni? Oké. Figyelj, jár szellemben. Az új emberedben. Vív élet-halál harcot a bűneid ellen. Úgy értem, hogy nincs rendben, és ne nyugodj bele. De nem az az üzenet, hogy kárhoztasd magad, hanem az, hogy szellemben, ha jön egy kísértés, átlépek az új emberembe, a szellemi emberembe, és megítélem azt. Tudod, és ha elbuknék, akkor nem küzdelem nélkül buktam el. Az egy más veresség, az nem veresség, mert az Isten dicsőíti, mert a Biblia azt mondja, hogy el fogsz bukni, de harc nélkül nem bukhatsz el. Ez háború. Ne, tudod, csak nem tudsz győzni, hogyha nem küzdesz. És szellemben gondolkodom, és amikor elbukok, akkor is van megoldásom, a helyreállás. Ez a mi nagy fegyverünk, Isten fegyverzete mellett, tudod, a kegyelem, az irgalom széke. Tudod, helyreállok, és megyek tovább, és nem engedem, hogy sátán hazudjon nekem az én helyzetemről, mert én a mennyben ülök, Efézus 2-ben, mennyei helyeken. Tudod, és ez szenvedéllyel tölti el a szívemet. És aztán szenvedéllyel tölt el, hogy ez mind igaz, és mind működik, és tényleg. És aztán szenvedéllyel tölt el, hogy győztünk. Jelenések 21-ben. És ez az utolsó gondolatom mára. Jó volt kalandozni egy kicsit a Bibliában. Jó a kék sarokban állni a könyvvel a hónunk alatt. Sokan keresik az azonosságukat ebben a világban. Szeretnének valahová tartozni. Csak azért, hogy elfogadhatóak legyenek, és szeretnének belesimulni. Sosem fogunk belesimulni a világba. A világ az ellenségünk. És örülök, hogy tisztán látunk ebben. És szenvedély van a szívemben azért, hogy elmondhatjuk ezt más embereknek. Hogy van öröm, hogy van remény, hogy élhetsz egy szenvedélyes életet, anélkül, hogy szabados lennél, anélkül, hogy kiégnél, és minden energiáddal követheted Istent, bízva abban, hogy az út, amit választottál, az jó, az nem csak egy önös élet, az valaki másnak a javára lesz, és aztán, amikor visszanézel, lehet, hogy a halálos ágyadon, tudod, gondoltatok az utolsó lélegzetünkre? Tudod? És megszűnik létezni a tested. Érdemes lesz visszanézni majd az életedre? Hogy fogsz visszanézni? Hogy ez egy szép futás, nemes harc volt? Hogy érdemes volt? Hogy egy szenvedélyes életet éltem? Itt egy lehetőség. Ha még nem élsz egy szenvedélyes életet, akkor kezd el ma. Ne várj egy pillanatot se tovább. A kék sarokban te, a könyvvel, szemben pedig a világ. De győztünk, és ez szenvedéllyel tölt el engem. Jelenések könyve, 21. fejezet, 4. vers. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Oké? A bukott angyal, az összes démonnal, az összes praktikájával, a temérde kiontott vérrel, a több milliárd megölt emberrel, a megnyomorított családok, az alkoholisták, a drogosok, a becsapottak tömegei, a szegény, nyomorult embertársaink, tudod? És ez a világ, amit létrehoztunk, többé nem lesz. Tudod, hogy ki lesz ott? Csak te és én. És azok az emberek, akik annak köszönhetően ott lesznek, hogy te egy szenvedélyes életet éltél. És mondd az, aki a királyi széken ül vala, íme mindent újjá teszek, és mondanékem, írd meg, mert a beszédek hülyek és igazak. Imádkozzunk. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy élhetek egy szenvedélyes életet. Köszönöm, hogy újjátettél engem is. Köszönöm, hogy vihetjük az evangélium üzenetét, hogy ott állhatunk a kék sarokban, és hogy te állsz mellettünk, és eltörpül a címnek a védője a másik sarokban. Aki olyan hatalmasnak tűnt nélküled, veled egészen picike lett. Köszönjük a Bibliát, add, hogy megnyissuk a könyvet, add, hogy legyenek igazi imáink, ne felületesek, és add, hogy a mélyre elvezzünk ebben az évben, adj tüzet a szívünkbe, hogy mások is melegedhessenek. Hadd mutassuk meg, hogy ki vagy te valójában. Ez a mi szerepünk ezen a földön, hogy visszatükrözzünk téged. Ne csak beszédben, hanem tettekben is. Add, hogy többet olvassuk Jakab könyvét. Majdnem kihagyták a Bibliából, Uram. Persze. Csak te nem hagytad. Köszönjük. Köszönjük, hogy nem hagytad a zsinatoknak, hogy ők döntsenek. Ó, Uram, köszönjük a te szeretetedet, hogy meghaltál értünk, még amikor bűnösök voltunk. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, vagy úgy nézed, hogy még sosem éltél egy szenvedélyes életet Istennel, hogyha még nincsenek megbocsájtva a bűneid, mert nincsenek rendben a bűneid, mert el vagy ítélve az Isten ellenes lázadásodban, kérlek, hogy kösd békét Istennel, bánd meg a bűneidet, és kérd őt, hogy bocsásson meg neked, ez lehetséges, ott függött a kereszten, és mondd neki, Jézus, bocsáss meg a bűneimet, nyomorult ember vagyok, kérlek, tegyél engem tisztává, olyan tisztává, amilyen te vagy, gyere be az életembe, kérlek, és változtass meg engem, és adj a szívembe egy vágyat erre. Elfogadlak, Jézus, hiszek benned. Ez az én szabad akaratú döntésem, te melletted. A te drága nevedben, Jézus Krisztus. Amen. Hát nagyon köszönöm a figyelmeteket, és ja, csak egy jó hétvégét kívánok mindenkinek.